18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A szövetséges országok megállapodtak, hogy tervet készítenek, amely meghatározza, hogy a NATO miként fogja irányítani az Ukrajnának nyújtott biztonsági segítség és katonai kiképzés koordinálását. Ez lehetővé teszi, hogy a júliusi washingtoni csúcson a tagállamok vezetői elindítsák ezt a programot, jelentette be Jens Stoltenberg Brüsszelben. A NATO tagállamok védelmi minisztereinek kétnapos tanácskozását lezáró tájékoztatón a főtitkár kifejtette, a koordinációs és kiképzési központot a németországi Wiesbaden amerikai katonai bázisán hozzák létre, és magasrangú tábornokok irányítják majd, akik az európai szövetségesek legfőbb parancsnokának tartoznak beszámolási kötelezettséggel. A projektbe várhatóan közel 700 NATO és partner országbeli személyt vonnak majd be. Nagyon sikeres az iskolakert program, amelynek mostani 5. ütemében országosan 25 óvoda és 25 iskolakertet adnak át, mondta az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a gesztei gyermekállom napközi otthonos óvoda kiskertjének avatásán pénteken. Koncz Zsófia a Borsodvár megyei településen kiemelte a környezettudatosság és az egészséges életmód fontosságát, rámutatva számos program indult ennek jegyében, mint a Zöld Óvoda program, a kölcsönkapott levegő szemléletformáló program és a Teszed önkéntes hulladékszerű mozgalom. Az Energiaügyi Minisztérium támogatásával az Iskola Kertekért Alapítvány szakmai segítségével kialakított kiskert létrejöttén együtt dolgoztak a gyerekek, szülők és óvodai nevelők, támogatásként kerti szerszámokat, vetőmagokat kaptak és kiképzésen is részt vettek. Ezüst áldozókészlet és földbe rejtett 70 ezüstérméből álló bécsi fillér kincslelet is előkerült a Magyar Nemzeti Múzeum Tiszató melletti kutatási projektjében az idei feltárási időszakban. Az ezüst kehelyből és ostyatartóból álló szertartási edények a 13.-14. századból valók lehetnek. A leletek egy elhunyt kezében helyezkedtek el. Minden valószínűség szerint egy temetkezés részéről van szó. A pontos eredményekhez azonban még további ásatások szükségesek, olvasható a közleményben. A munka jelenlegi fázisában terepbejárás és fémkereső műszeres leletfelderítés zajlik, több mint 100 négyzetkilométer nagyságú kutatási területen, amelynek helyszínét levéltári források alapján jelölték ki. 15 bemutatóval készül az új évadra a debreceni Csokonai Színház. Vígjátékokkal, musicalekkel, operettel és operákkal, valamint Szabó Magda Tündér Lala című mesejátékával várják a közönséget a következő évadban. A 15 bemutató mellett 14 műsoron maradó előadás, 4 vendégjáték és 2 fesztivál színesíti a kínálatot. Puskás István, Debrecen kultúráért felelős alpolgármestere elismerően szólt az első évadot záró új színházi vezetésről. Szerinte munkájuk nyomán újra társasági beszédtéma lett a színháza a városban, munkájukat élénk érdeklődés követi. Mátyási Szabolcs színigazgató kiemelte, a most záródó évadban 15 bemutatót, csaknem 500 előadást tartottak. A produkciókat mintegy 90 ezer néző látta. A Civisváros finomságainak és a város borainak bemutatójával kezdődött meg péntek délután a vasárnapig tartó 8. Debreciner Gurmé Fesztivál a debreceni Nagyerdőben. A közlemények kiemelik, az ország legkiválóbb éttermei és séfjei az idén újra összejönnek a Civisvárosban, hogy bemutassák, hol tart ma a gasztronómia csúcsa Magyarországon. A Stílusos Vidéki Éttermiség Gasztronómiai Szövetség és Debrecen a legjobb éttermei mellett vendégkiállítóként sztárséfek is bemutatkoznak a Nagyerdőben június 14-e és 16-a között. A fesztivál szombati és vasárnapi estjén népszerű előadók lépnek fel.
Az időjárásról.
Megterhelő lehet a következő napokban a hőhullámot megelőző nagy hőingás. A folytatásban az ország nyugati felén kétharmadán megnövekszik a felhőzet. A Dunántúl északnyugati északi részein elszórtan várhatók záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 29 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 12 és 16 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Onnan indult a történet, a két szemed megigézett. Miért hagytuk, hogy így legyen, a sors akarta vagy a véletlen? Hogy a szemed megigézett, tüzet raktál az ég alatt, fellobbant egy perc alatt.
Úgy akartam, hogy észrevett a járásom nézésemet, mosolydobtam az ég alatt. Akarsz-e játszani úgy, mint a legelején, ahogy ott ültünk ketten a fa tetején? Órák hosszat néztük fentről a világítár elé. Ha együtt néztük a múltat az ég alatt, csak egy karnyújtás a pillanat. Úgy, mint akkor a pál meg a kéz, a múltból visszanéz. Akarsz-e játszani?
Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallják. A Nomád mai adásában először Kishonti Csilla, kozmetikus stílus tanácsadóval a természetes bőrápolásról beszélgettünk.
Gondolok itt például az őssejtekre, különböző növényi őssejtekre, ugye van alma, fehér rózsa, tehát elég sokféle őssejtet használnak, így a leggyakoribb az alma, nálunk a Matisznál a fehér rózsa őssejt van.
Majd Horváth Zoltán horgászt a vízparton praktikus öltözékekről kérdeztem.
Vagy pedig, és én talán ezt fontosabbnak tartom, bizonyos mértékben a biztonságát és az egészségét is óvva fölveszi ezt a lélegző anyagból készült melles csizmát, vagy éppen combcsizmát. Ennek a vastagsága, nem is mondanám vastagságnak, a vékonysága a lényeg. Uh-huh. Itt 3-5-7 rétegből készülnek ezek a ruhák.
Adásunk végén Komáromi József séftől a kovászoláshoz kaphatnak ötleteket a hallgatók.
És borzasztóan egyszerű a készítése, mert magát a kovászos uborkát fel kell darabolni, belerakni egy turmixba, leturmixolni a lével együtt, egy kis tejföllel simítani rajta. Egy nagyon kellemes leves egyébként nyáron, nagy melegbe, egy üdítő friss történet, frissen vágott kaporral a tetején.
Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsék velünk az elkövetkezendő egy órát.
Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm Kishonti Csilla, kozmetikus stílus tanácsadónkat. Szia Csilla, szép jó reggelt kívánok neked.
Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szia Emese.
Sok mindenről beszéltünk már az adásban, és mindig visszakanyarodunk az egészséges, kiegyensúlyozott élethez, életmódhoz, és most konkrétan erről fogunk beszélgetni, hogy egészséges életmód és egészséges kozmetika és bőrápolás. Mit takar ez?
Igen, én azt látom, hogy egyre nagyobb igény van ez, és valószínűleg ez az életmódunkhoz kapcsolódhat, hogy egyébként nem annyira egészséges az életmódunk, tehát nagyon sűrű, tele van programmal, egyik helyről esünk a másikba, egyik programból a másikba szaladunk, utazunk, sok dolgot akarunk egyszerre csinálni, és valahol így kompenzálásképpen megjelent egy olyan irányzat, ami előtérbe helyezi azt, hogy hogyan tudsz egészséges maradni fizikailag is és mentálisan is. És ez szépen átkúszott így a kozmetikába is. Ugye talán a testi egészség megőrzés az volt előbb, és akkor az egy tényleg egy nagyon komoly irányzattá nőtte ki magát, hogy hogyan relaxálj, mennyit aludjál, tehát hogy rájöttek, hogy ilyen nagyon alapoktól kell indulni, tehát nem csoda pirulákat kell bevenni, hanem ilyen alap dolgokat, hogy legyen időd pihenni, legyen időd relaxálni, legyen időd egészségesen étkezni, és többet aludjál, mozogjál, tehát hogy nincs új a nap alatt. És a kozmetikai iparban is hasonlóképpen alakult, hogy minél inkább a bőrnek a saját működési folyamatait tudjuk erősíteni. Tehát, hogy itt sem a nagyon erőteljes hatóanyagoknak a bevitele, hanem inkább ez a búsztolás, ez a búsztoló hatás, hogy a saját sejtosztódásunk, a kollagén szintézis osztódása, tehát ezeket hogyan tudjuk legjobban erősíteni, mert ugye annál tovább tart, minél inkább ezt ilyen sejtszinten, tehát a saját osztódó vagy védő sejtjeinknek a turgózásával tudjuk elérni. Tehát nem feltétlenül egy kívülről beszúrt anyaggal, vagy egy bevitt anyaggal, vagy képekkel. Nyilván van egy ilyen irányzat is, tehát hogy teljesen népszerű lett ma már így a esztétikai irányzat, majd esetleg ez is megér egy beszélgetés, hogy ez merre halad, és mellette, tehát tényleg azt mondom, hogy így fejtel mellett, meg a kozmetikai kezeléseknél azt látom, hogy ez a pihenés, a relaxáció, tehát a kíméletesség, hogy az emberek nem akarnak már maguknak több rohanást, meg fájdalmat, a nagy többség, hanem pontosan ezt a kíméletességet és a pihenést vágyik megvalósítani egy kozmetikai kezelés során is. Az anyagok pedig az osztódás szintjébe beleavatkozni olyan szinten, hogy azok egészségesen tudjanak fejlődni, tehát a saját sejtjeink működjenek jól.
Akkor az egészséges kozmetikában a természetes alapú alapanyagok, vagy anyagok azok, amelyek dominálnak, gondolom.
Nem feltétlenül csak az. Gondolok itt például az őssejtekre, különböző növényi őssejtekre, ugye van alma, fehér rózsa, tehát elég sokféle őssejtet használnak, így a leggyakoribb az alma, nálunk a matisznál a fehér rózsa őssejt van. Mert rájöttek, hogy ez az osztódás szintjén, tehát ugye a hámrétegnek az alsó kis osztódó szintjén tudják azt a védelmet megvalósítani, mint mondjuk egy kisgyerek érez az édesanyja ölében, amikor hogy ott úgy dédelgetik azt a réteget, meg kitakarítják, meg antioxidánsként viselkednek, meg táplálnak, hogy maguk az osztódó sejtek egészségesen tudjanak osztódni, és egészséges sejtek keletkezzenek. Ez az egyik. Hát, hogy ő nyilván egy természetes anyagból, virágból, vagy gyümölcsből kivont anyag az ősejt, de hát azért benne van egy technológia. Tehát nem úgy van, hogy mondjuk kisajtolják a növénylevét, vagy a olaját, és akkor azt használják rögtön föl. Tehát van benne azért bőven technológia, de ez egy biotechnológiai folyamat. Akkor ide sorolnám még az olyan valóban természetes anyagokat, mint az algák. Ezek most nagyon népszerűek, vagy ide tartozik a kaviár, amit így teljes egészében, nyilván hát egy tisztított, feldolgozott formában, de hogy ezeket nagyon jól tudja hasznosítani a bőrünk. Egyrészt ugye a kaviárnak a fehérje tartalma, nagyon magas egyébként az ilyen nyomelemásági tartalma is, de hát ez tömény fehérje, és ennek a fehérje tartalma a leginkább hasonlít az emberi bőrnek a fehérjéjéhez. És azért nagyon jól tud hasznosulni. Tehát ő nem az van, hogy beviszünk egy C-vitamint, vagy egy E-vitamint, vagy egy valamilyen liposzómába ágyazott hatóanyagot, hanem maga a kaviárnak a fehérjéje tartalmaz milliónyi olyan hasznos anyagot, ami tudja táplálni a bőrünket. És így vagyunk az algákkal is. Ugye az algát már a táplálkozásban azért korábban előtérbe kerültek, ugye rájöttek, hogy mennyi hasznos anyag van itt is az algákban, amit ugye a tengerekből szednek ki, vagy hát nyilván tenyészetek vannak, tehát nem csak úgy van, hogy simán lehalásszák őket, tehát hogy ezek már tenyészetből vannak, a kaviárokat adó halak is, tehát nem úgymond az élővilágot károsítják vele, a természetes élővilágot. De nagyon jól hasznosíthatók. Ugye maga a tenger víz, ha arra gondolunk, annak is egy fantasztikusan jó gyógyító hatása van. És bizony a tengervíz is népszerű lett így a kozmetikumokban. Tehát ezzel arra akarok így utalni, tehát remélem sikerült így érzékeltetni, hogy nem egy darab anyagot, valami hatóanyagot viszünk be, hanem magát egy ilyen komplex összetételű növényt, vagy valamilyen állati gyakaviár, hát az egy állati eredetű származék. És így komplexen tudjuk táplálni, erősíteni a bőrt.
Most itt közben az jutott eszembe, de lehet, hogy butaság, hogy jutott eszébe bárkinek is kaviát kenni az arcára bőrápolóként, vagy ugyanez az algával, de ez majd egy külön adásnak a témája lesz, mert hogy így hogyan? Vagy pedig vagy az almának a terméséből kivont anyagot, igen, vagy a fehér rózsával, tehát hogy így felkelt reggel valaki, próbáljuk meg a kaviát. Tehát, hogy ezek olyan érdekes dolgok, én ezek nagyon sokat szoktam. Igen, hogy kerültek ezek bele a kozmetikába, egyáltalán az étkezésbe, de még az étkezést még hagyján, de hogy a kozmetikába. De mondtam, majd ez egy külön adásnak a témája lesz. Ugye beszéltünk alapanyagokról, és egyre többen használnak ilyen természetes eredetű étrendkiegészítőket is. Nyilván ezeknek a használata kihatással van az egész testünk, és így a bőrünk állapotára is.
Abszolút így van. Tehát amit megeszel, azzá leszel, hogy van egy ilyen mondat. Ez tényleg így van. Tehát, hogyha egészségesen étkezünk, az abszolút a bőrünkön meglátszik, és nagyon-nagyon sokat lehet javítani rajta, illetve hát rontani is, ugye az egészségtelen táplálkozással, a túlsós, túlzsíros, a tartósított, vagy előre elkészített ételek, készen vásárolt ételek. Tehát nagyon sok minden adalék anyagot tudunk bevinni a szervezetünkbe, amelyeket hát sajnos raktároz, és nehezen tudunk megszabadulni tőle. Tehát ez nem csak a szerveinket tudja károsítani, hanem ugye azonnal kiül a bőrünkön is. Rossz légzéstechnika, úgy gondolja, levegőt venni mindenki tud, ami igaz is, de hogy egy csupán csak azzal, hogy valaki több oxigén tud belélegezni, ami másképp lélegzik, azzal is nagyon sokat tud javítani a bőre állapotát. De akkor ide sorolom a mozgást, az edzést, ugye azokkal is, tehát hogy nem lehet külön választani. Tehát mindegyik hat egymásra. Ugye mi emberek egy kerek egészek vagyunk, így kell tekinteni magunkra is, hogy minden, ami jót magunknak meg tudunk adni, az mindenhol jót fog tenni, mert így vannak, igen.
Ez így van. Hát ugye nem véletlenül mondták évszázadokkal ezelőtt is, meg ma is sokan vallják, hogy fűben, fában orvosság, meg ahogy te is mondtad, hogy az vagy, amit megeszel. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az alapja annak, hogy egészséges legyen a bőrünk, egészséges legyen a kinézetünk, hogy kezdjük az alapokat annál, hogy elkezdjünk egy kicsit egészségesebben élni. Tehát nem lehet egyik napra a másikra megváltoztatni, de csak egy pici apró változást csinálunk már, az is kihatással van mindenre.
Így van, mindig egy kis részletre figyeljünk oda. Nem szokott sikeres lenni az a változás, amikor hirtelen magunkra zúdítjuk, és kényszeré válik ez a vágyból kényszer lesz, tehát ez nem szerencsés, hanem mindig, amit éppen meg tudunk lépni, és akkor hagyjunk időt magunknak arra, de igen, ezt tartsuk szem előtt, hogy az étkezésünk is, és a bőrápolásunk is, ezek abszolút összefüggenek, össze kell hangolni őket.
És akkor még csak egyetlen egy dologra hívnám fel a hallgatók figyelmét, hogy a blogodban pont erről van szó, hogy te is egy kicsit most ezt a hónapot arra szánod, hogy változtass, hogy egy kicsit egészségesebben, úgyhogy aki ezt nyomon szeretnék követni, ez kezdje el és olvasgassa ezeket az írásokat. Én nagyon szeretem, nagyon sok inspirációt, ötletet ad, jó gondolatot, meg jó a lelkünknek is. Úgyhogy szeretettel ajánlom mindenkinek. Aki hallgat minket, itt ennek a folytatását találja a blogodban. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál velem. További szép napot, jó munkát, aztán jó pihenést kívánok neked, és jövő héten újból beszélünk. Szia!
Köszönöm szépen! Szia!
Ezt nem mondta senki. Szemedben a világ, szeretnék lenni. Hogyan kell élni? Ezt nem mondta senki. Tövisek közt hogyan kell rózsát keresni? Nekem ezt nem mondta senki.
Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
Kedves hallgatóink, köszöntöm a stúdióban horgászati szakértőnket, Horváth Zoltán. Szia Zoli, szép napot kívánok!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Sok mindenről beszéltünk már az elmúlt hetekben a műlenyezéssel kapcsolatban, és ez még mindig csak a jéghegy csúcsa. Beszéltünk felszerelésről, botokról, orsókról, és akkor most hát menjünk ki a vízpartra, de hát nyilván fel kell öltöznünk, mert hogy azért ezt tudni kell, hogy egy műlegyes horgászat az nem 10 perc, hanem hogy a hosszú órákat töltesz, akár vízben állva is. Akkor ruházat. Kezdjük ezzel.
Így van, a ruházat egy nagyon-nagyon fontos része a felszerelésnek, úgy gondolom, hiszen komfortosan érezhetjük magunkat benne, illetve nyilvánvaló olyan ruházatot választunk, amiben komfortosan érzi magát az ember, és nem teszi tönkre adott nap horgászatát. Mik is ezek a ruházatok, ugye? Általában mi gázoljuk a vizet. Ehhez úgynevezett gázló csizmát szoktunk viselni, ami gyakorlatilag hát kétféle méretben létezik. Van egy comb tőig érő változata, illetve van egy úgynevezett melles változata, ami gyakorlatilag felér a horgásznak a melléig, akár a hóna aljáig, és onnan egy kantára.
Olyan, mint egy kantáros nadrág, ami csizmába végződik.
Így van, így van. Ez a lényege. Na most, ahogy már megszoktuk, ugye nagyon sokféle variáció van, akár botnál, orsónál, zsinórnál, hát ez a ruházatoknál jelen esetben a gázló csizmánál sincs másképpen. Ezt régebben, amikor még a fejlett technológia nem járt ott, ahol most jár, ugye készítették gumiból, készítették PVC-ből, aztán jött az újabb korszak, a neoprénnek a korszaka, ami a mai napig működik, hogy így mondjam, és az utóbbi 15-20 évben lehet mondani, betört a piacra az úgynevezett lélegzős nadrág, lélegző anyagból készült. Ennek a legelső verziója ez az úgynevezett Gore-Tex anyag volt. Ezt akik varrással foglalkoznak, bizonyára nagyon jól tudják. És ennek tulajdonképpen az a lényege, hogy nem izzad bele a viselője. Ez azt jelenti, hogy bentről kifelé a mikropórusokon keresztül a pára el tud távozni, ellenben a
vizet
nem engedi át. Így van. Így van.
Mert gyakorlatilag ennek a ruházatnak a lényege az, tehát a cipőnek, csizmának, hogy vízálló legyen. Mennyire kényelmes egyébként egy ilyen csizmában érjen az bármeddig is átsorogni órákhoz. Tehát, hogy ezeknek a talp kiképzése már hasonlít mondjuk egy normál cipőhöz, hogy kényelmesebb legyen?
Térjünk vissza talán a kezdetekhez, amikor még gumiból és PVC-ből készítették ezeket a ruházatokat. Hát el lehet képzelni, hogy egy gumi és egy PVC ruhába nyáron mondjuk egy 20-25, akár 30 fokban állva, hát valami iszonyatos terhelést jelentett a szervezetnek, és igazi fogyi horgászat volt, hiszen több kilót képes volt az ember folyadékként elveszíteni az izzadás folyamán. Na most azt tudni kell, hogy ahogy fejlődött a technika, illetve a technológia, úgy szétvált a két vonal, hogy így mondjam. Ugyanis lehetséges ezt a csizmát úgy gyártani, hogy egybe van a csizma rész a műanyag felső résszel, és lehet úgy is gyártani, és most már ezeknek a trendeknek a világát éljük elsősorban, hogy külön van egy cipő, egy gázlócipő, és gyakorlatilag zokniban végződik a csizma. Akár melles csizma, akár combcsizmáról beszélünk. Tehát nem cipő csizma a vége, hanem egy zokni. És erre a zoknira húzunk rá egy megfelelő cipőt.
Értem. Mi van a víz hőmérsékletével? Tehát, hogy jó, hogy nem áznak át ezek a lábbelig, de hát azért a víz külső hőmérséklete azért, főleg kora tavasszal, vagy esetleg késősszel, azért jóval hidegebb, mint a levegőjé. Ezt érzitek?
Természetesen. Most válasszuk szét akkor évszakonkénti viseletre a csizmának a hordását. Tehát nyilvánvaló, hogy egy tavaszi időszakban, amikor a télből jövünk kifelé, hideg a víz, nyilvánvaló. Akkor általában a horgászok döntő többsége neoprén ruhát visel, ugye ez a búvároknak a ruhája tulajdonképpen, hát ennek a vastagsága is változhat, 3-4-5 mm vastag. Ez nyilvánvaló, minél vastagabb az anyag, annál jobb a hőszigetelő képessége. Ez egy meglehetősen barátságos anyag, jól idomul a testnek, hajlékony, lehet benne jól mozogni, ellenben a párát nem tudja elvezetni, bent tartja.
Tehát magyarul, nem szellőzik.
Nem szellőzik, beleizzad az ember. Így van. Most, ahogy megyünk az éjszakokban tovább, eljutunk ugye május, június, júliusra, a rekkenő hőségre, itt két lehetőség kínálkozik, vagy akár egyszerű fürdőnadrágban gázol az ember a már jó meleg vízben, relatíve jó meleg vízben, vagy pedig, és én talán ezt fontosabbnak tartom, bizonyos mértékben a biztonságát és az egészségét is óvva fölveszi ezt a lélegző anyagból készült melleszcsizmát, vagy éppen combcsizmát. Ennek a vastagsága, nem is mondanám vastagságnak, a vékonysága a lényeg. Uh-huh. Itt 3-5-7 rétegből készülnek ezek a ruhák. A nagyon strapás helyeken, mint például a térd, fenék, esetleg boka magassága erősített anyaggal készülnek, ezért van 5-7 réteg is esetenként. Na most ez gyakorlatilag egy, hát hogy is mondhatnám, egy frissen mosott kemény nadrágnak a viselésének érzetét kelti, na de hát ez is csak ugye az első néhány percben, amíg fel nem öltözik az ember, be nem lakja úgymond a csizmát a horgászat során. Úgyhogy tulajdonképpen ez lehet egy nagyon komfortos viseletnek nyáron hordani, ami a biztonságunkat is védi olyan értelemben, hogy a vízben állva bármit sodorhat az ár, nekiütődhet a lábunknak, ha nezentán fedetlen combbal vagyunk, fölsérthető, fertőzések, stb.
Igen, igen, igen.
Tehát inkább veszel úgymond a csizma. Jut eszembe erről, hogy ezek a csizmák, lélegző csizmák elég érzékenyek. Tehát vigyázni kell arra, hogy ágnak ne feküdjön neki az ember, ne szúrja ki valami, mert nyilvánvaló, hogy kilukad.
Uh-huh. És akkor vége.
És akkor vége. Nyilvánvaló foltozni lehet, tehát vannak javítási lehetőségek. Meg lehet egy kisebb lukat, szakadást javítani ezeken a csizmákon is.
Na menjünk tovább, ősz. Ugyanez vonatkozik rá, mint a tavaszra?
Hát, gyakorlatilag igen. Gyakorlatilag igen, az ősz is a tél eleje, vagy akár még a javában a tél időben lévő hónapokban is én a neoprén csizmának a vastagabb változatát ajánlanám, nyilvánvaló, hiszen itt 4-5 mm vastagsággal már azért elég jó hőszigetelést el tudunk érni, és nem hűlnek ki az embernek az ízületei, ugye gondolva itt a bokára, térdre, és hát ugye a nemesebb felső szervekre, deréktájon, akár vesére, így van. Tehát azért ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, hiszen órákon keresztül bent állhatunk a vízben.
Igaz, hogy ruházatról van szó, de bennem felmerült a kérdés, ugye, hogy van ugye a combigérő, illetve a mellégérő csizma. Honnan tudjátok, hogy milyen vízmélységre számítotok? Nyilván ott, ahol már többször horgásztál, ott azt a vizet ismered. De hát vannak azért idegen területek, illetve hát, hogyha egy folyó mellett egy partszakaszon mész végig, ha mentek, akkor ott is lehetnek idegen részek, ahol nem tudod, hogy hova lépsz.
Így van, így van. Hát ilyenkor a legegyszerűbb változat verzió az, hogy az ember fölveszi a melleszcsizmát, hiszen attól,
abban merülhet.
Abban merül. Nagyon jó ez a dolog, hogy merülés. Rögtön egy biztonsági kérdést jutottál eszembe, és majd beszélünk is erről. Tehát visszatérve az alap gondolatra, hogy nyilvánvaló, akkor felveszi az ember a melleszcsizmát, és ér, ameddig ér a víz. Nyilvánvaló egy erős derék középtől már nem merészkedik mélyebbre az ember, hanem kijön.
Tehát ez egy biztonsági szabály, gondolom iratlan szabály, hogy van egy olyan mélység, aminél tovább azért nem mentek. Főleg azért egy nagyobb fodrású folyónál, vagy pataknál is akár.
Igen, ez tulajdonképpen azt jelenti praktikusan, hogy amikor a lábaink összeérnek, és már a testünket nyomja a víz, az már egy olyan határ, hogy ott már célszerű nem szemben állni a sodrással, hanem oldalra kifordulni, minél kisebb felületet nyújt a víz sodrásának. Addig általában probléma nincs, amíg a sodrás át tud az ember lába között szaladni. Tehát magyarul nem ér odáig a víz. Mihest már följebb ér, derék, akár hasmagasságig, ott már nagyon óvatosan és vigyázva kell egy különösen nagyobb sodrású vízben állni, illetve haladni. A biztonsági kérdés, amiről az előbb említettem, én talán a legfontosabb kiegészítőnek tartanám a melles csizmáknál elsősorban egy övnek a használatát. Ezt legtöbbször adják is a lélegző csizmákhoz. Ez gyakorlatilag egy sima öv, amit fölcsatol az ember a derekára. Vegyünk egy vészhelyzetet. Miért is jó ez az öv? Tegyük fel, elsodor a víz minket, bármilyen oknál fogva. Akár mi botlunk meg, akár a sodrás kirántja a lábunkat magunk alól, elmerülünk nyakig. Rögtön elkezd beáramlani a víz a csizmának a tetején. Így van. Most képzeljük el, hogyha az a csizma rögtön megtelik vízzel. Ez egy plusz 50-60 kiló azonnal. Nincs az az ember, aki innen ki tud kecmeregni. Nagyon-nagyon biztos az életvesztésnek az esélye. Gyakorlatilag lezárom deréktájon a vízbeáramlásának a lehetőségét, vagy minimálisra csökkentem, és megvan az esélyem arra, hogy ki tudjak kecmeregni egy ilyen helyzetből.
Igen, mert azért ez veszélyes dolgokat veszélyes. Is sülhet.
Nincs olyan év, hogy sajnos világviszonylatban néhány horgász oda ne vesszen ilyen, fogalmazzunk úgy, baleset vagy figyelmetlenség miatt.
A másik dolog, azt gondolom, hogy azért ketten minimum jó, ha elindultak így horgászni, nem?
Hát biztonsági szempontból valóban ez a legjobb, hogyha két ember, két horgász összefog és elindulnak horgászni, de hát ez is relatív, ugyanis itt 50-60 méterre, vagy akár 100 méterre is vagyunk egymástól, hogy ne zavarjuk egymás horgászatát. Tehát inkább a közvetlen segítségnyújtás az elmarad, tehát ilyen esetben nagyon nehéz rögtön még egy-két percen belül is ott lenni, mert a segítőnek is ki kell kászálódnia a vízből, is el kell jutni a bajba jutott társáig. De nyilvánvaló ezt a távolságot lehet úgy csökkenteni, olyan észszerű távolságra beállítani, hogy nem zavarják egymást a horgászok, és mégis biztonságban látják, és tartják egymást.
Rendben van, hát ezekkel a biztonsági jó tanácsokkal zárjuk be a mai adást, mert hogy eltelt a mai adásidőnk, de folytatjuk nyilvánvalóan. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál, jó pihenést a hétvégére, a jövő hétre pedig jó munkát, és a jövő héten újból várlak. Szia!
Köszönöm szépen, szervusz!
szög a csönd, zené, majd jön az a dal. Ne félj, a türelem hosszú vándorút, hogy is feledném. De most jövök én, mir új világ, ma gyere velem, jön fűfa virág. A semmiség, a messzi kék enyém.
Vizek és ízek szerelmeseinek.
Kedves hallgatóink, köszöntöm a stúdióban állandó séfünket, Komáromi Józsefet, szia!
Szia, Mese!
Kovászolás. Mert hogy itt van a kovászos uborka, és minden egyéb kovászolni valónak a szezonja. Te hogyan készíted a kovászos uborkát? Erre vagyok kíváncsi.
Az én kovászos uborkám a következő. Szépök, apró kis kovászolni való uborkákat jól meg kell mosni, két végét levágni, két végét egymástól ellentétesen bevágni, majdnem teljesen, belerakni, langyos sós ecetes vizet készítek,
ecetet is teszem
bele? Így van, egy kis langyos, nagyon kevés ecetet, langyos sós víz, felforralom igazából a vizet, tehát én nem szoktam magából csak a csapból kiengedett vizet használni, hanem fel is forralom, só bele, nagyon picike ecet, tényleg egy leheletnyi, de is az ecet akár lehet egy borecet is, úgyhogy nem feltétlen kell, és nem
de
az a lényeg.
De miért kell bele az ecet?
Én magát az ízét szeretem, és igazából nem savanyítok, tehát nem az a lényeg, hogy csak egy leheletnyit. Uh-huh. És pár szem szemesbors bele, tisztított fokhagyma, kapor, pirított kenyér, alulra egy kis kenyér, felülre kenyér, középre az uborka, ráönteni ezt a kis levet, jó napos helyre szépen kirakni.
És három napon lehet ropogtatni.
Így van, arra kell azért odafigyelni, hogy ne érjen túl, mert akkor megpúl, és azért időben le kell róla szedni ezeket a kegytárgyakat, mint például a kenyeret, mert akkor nagyon bezavarosodik például a leve, és akkor ez a kovászos uborka nagyon kellemes lesz akár egy rántott húshoz, akár egy jó marha pörkölthöz. A levéből tudunk akár egy jó kis levest készíteni, akár
na,
tudunk
azt
egy
csak
jó
el, hogy a
kovászos uborka levest készíteni.
Kovászos uborka levest?
Így van.
Még ezt nem hallottam, nem is ettem, de most kíváncsiam. Bárom.
Nagyon finom egyébként.
De hidegen.
Extra, hidegen, így van. És borzasztóan egyszerű a készítése, mert magát a kovászos uborkát fel kell darabolni, belerakni egy turmixba, leturmixolni a lével együtt, egy kis tejföllel simítani rajta. Egy nagyon kellemes leves egyébként nyáron, nagy melegbe, egy üdítő friss történet, frissen vágott kaporral a tetején. Úgyhogy még akár el tudom képzelni, hogy akár egy kis frissen pirított békönös pirítóssal elropogtatni, nagyon kellemes.
Olyat hallottam még, hogy kenyér helyett krumpit tettek a kovászos uborkába.
Így van, van aki.
A magának kovászolták.
Tulajdonképpen a kenyér és a burgonya is azt a célt szolgálja, hogy a benne lévő keményítő. És akkor ettől indul be ez a folyamat, hogy majd meg fog szépen.
Tehát gyakorlatilag akkor ez is alkalmazható, ugyanúgy alulra és felülre teszünk.
Így van, így van.
Fél krumplit, gondolom, vagy
így
többet
van.
Nem?
Hát több szelet burgonyát, így van, és akkor ebből ugyanaz lesz a végeredmény, tehát nem fog más történni, megkovászolódik az uborkánk, vagy akár megkovászolódik a zöld babunk, mert például
ami csodánk?
Zöld babunk, azon az egyik ételünk, ez például kovászolt zöld bab lesz az egyik köret, úgyhogy zöld hüvely, zöld bab, kicsit le fogjuk blansírozni, ezáltal jobban kezelhető, kellemesebben megmarad a zöld színe, bár azt tudni kell, én gyűlölöm a zöldszint, ezért nem szoktam azt mondani, hogy megmarad a szép zöld színe, de megmarad a zöld színe.
A zöldbarnára szép zöld színe.
Megmarad a színe. És akkor utána ugyanazzal a technológiával, mint egy kovászolt uborkát, meg fogjuk szépen kovászolni, és akkor ez mind köret fog, azt hiszem, egy halételünk mellé.
De ez megpuhul benne a bab?
A blansírozás maga igazából egy ilyen
félig főzés. Azt tudom, hogy mi a blansírozás, de ha kovászolod, akkor miért kovászolod? Mert hogy...
Megadom neki azt a kovászos uborka ízt igazából, tehát ez egy ilyen...
Kovászos uborka ízű zöldbab.
Nem uborka, ez zöldbab, ezért kovászolt zöldbab ízű, kovászolt zöldbab.
Jó, rendben van. Mit tudsz még kovászolni? Mert ezek szerint mindent.
Még lehet kovászolni igazából akár paradicsomot is, zöld paradicsomot. Meg lehet próbálni minden további nélkül.
De próbáltad már?
Olvastam róla. Én nekem van egy nagyon régi szakácskönyvem, amiben nagyon sok ilyen kovászolt történet van. Jobbat mondok, még olyan recept is van benne, ami úgy kezdődik, hogy végy 12 tucat verebet. Tehát ennyire régi szakácskönyv. És abban bizony vannak ilyen jellegű történetek, hogy akár zöld paradicsomot is lehet kovászolni, retket lehet kovászolni, hónapos retket ugyanúgy meg lehet kovászolni, vagy a fehér retket, a sör retket meg lehet kovászolni. Úgyhogy igazából bármint meg tudunk kovászolni, aminek van azért annyi tartása, hogy nem fog szétmenni, tehát nem fogunk valami nagyon puha dolgot nem kovászolunk, de a többit azt igazából akár
már csak
próba jelleggel, így van, meg is lehet próbálni, hogy tehát ugyanúgy, hogy le tudjuk kovászolni az uborkát, ugyanúgy le tudjuk kovászolni a zöldbabot, innentől kezdve gyakorlatilag bármit, tehát akár egy sárgalépát is kovászolhatunk.
Uh-huh. Úgyhogy hát cukkinit is,
cukkinit, így van. Tehát gyakorlatilag bármit. Uh-huh. És a többi már csak kísérletezés kérdés, hogy milyen íz felé próbáljuk elvinni.
Jó, akkor még egy édes káposzta savanyítást mesélj nekünk, és akkor békén hagylak, esküszöm.
Nekünk van egy nagyon jó receptünk, egyébként házi csalamádé néven fut a történet, és bármi hihetetlen egyébként a cukrászunk készíti. Neki van egy, ő hozta ezt a receptet, kipróbáltuk, azt mondta, hogy hú, ez nagyon jó, kipróbáltuk, leteszteltük a vendégeknek is nagyon ízlet, és gyakorlatilag azóta ő készíti. Azért nem tudok róla abszolút praktikákat elárulni, mert hogy mindig ő készíti, sose próbáltam meg, megmondom őszintén, bár már el fogom lesni a receptúrát, de a maga a gyarult káposztából, paprikából, vöröshagymából és uborkából áll a, uh-huh. a saláta, és össze van keverve egy ilyen sós, ecetes lével, két napig állva hagyva tökéletes saláta
lesz. És utána kinyomkodják?
Nem nyomkodjuk is semmi. Tehát ez gyakorlatilag, amikor fel van öntve. Így van, megvan a pontos receptúra, majd megpróbálom tőle kicsikarni. Megvan a pontos receptúra, hogy mi az, amit bele kell szépen rakni. Uh-huh. Ezt csak össze kell kutyulni, letakarni, és mondom, két nap múlva kész a nagyon finom kis saláta.
Na jó, hát várjuk akkor ezt a titkos receptet, hát ha részleteket meg tudunk belőle, és esetleg ki lehet próbálni otthon. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem. Én jó munkát és jó pihenést kívánok a hétvégére, és jövő héten újból várlak. Szia!
Kellemes hétvégét, szia, Mese!
Ismerlek jól, benned lélegzem már. Hozzád láncolt száz illata minden nyár. Mennyi szép közös emlék szól a rozészínű égboltról. Egy bőrönben minden felhő elfért, voltunk már távol, kár volt minden percért, amit még veled átélnék. Nekem nem csak egy álomkép. Így jött néhány nagy csend, és elvesztettünk párszor majdnem mindent. Múltunk tengerek ringadták, ezen
Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. Kollégáim nevében is búcsúzom, további szép napot és kellemes időtöltést kívánok mindnyájuknak.
Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották.
Sok talán most elszáll. Most elszáll. Gyere velem, utazzunk valahová, csak egy táncra, ha szabadna, én úgy ringanék, ahogy soha. Szemed, ez a pillanat is, én szédülnék tenyered peremén, amíg tart az ölelés. Hiszen nem kell más, csak egy ordítás, így ellazul és útnak állsz. Ugye gondolsz rá, ugye néha már kicsit sok talán most elszáll.
Végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.
Három út előttem haragszik, így hát az én szívem soha meg nem nyugszik. Vetettem violát, várom kikelését, várom a kalambom hazajövetelét. Kivirított a viola, de nem az a teljes, megjött a szeretőm, de nem az a kedves. Megjött a szeretőm, de nem az a kedves. Megjött a szeretőm, de nem az a kedves. De nem az a kedves. Nem az a kedves. Nem az a kedves. Három út előttem, melyiken induljak? Három a szeretőm, melyiktől búcsúzzak? Szűkétől búcsúzom, babám a barna haragszik, így hát az én szívem soha meg nem nyugsz. Így hát az én szívem soha meg. Érdemes vagy céltalan a dolgom, patak vagyok. Kérdjene, hogy habomat hova hordom, harcolok. Nem tudom ki és ki ellen, nem kell ismernem célomat, a célom ismer engem. Mit bánom én, hogy érdemes vagy céltalan a dolgom, patak vagyok. Kérdjene, hogy habomat hova hordom, harcolok. Nem tudom ki és ki ellen, soha meg nem.